Kintről minden zaj behallatszott, a három nyitott ablakon át a főosztályvezető fölállt és becsukta őket, ezzel is hangsúlyozni kívánva a beszélgetés bizalmas jellegét. Hogy nagy zavarban volt az enyhe kifejezés. Roland Bluténak hívták, mikor a bűnügyi rendőrség élére állították, rögtön látszott rajta, hogy nem érzi egészen jól magát a helyén. Akkoriban ugyanis a bűnügyi rendőrség több osztályát, még a megréhez hasonló veterán nyomozók vezették. A főosztályvezető minden erejével igyekezett átvenni a házban uralkodó beszédmodort, azt a nehezen meghatározható stílust, amely minden fölösleges udvariaskodástól mentes, nyers és családias volt egyszerre, s alapja az egymás iránti kölcsönös bizalom volt. Nem is olyan régen a legtöbb osztályt még nem diplomások vezették, hanem inkább az emberi dolgokban szinte mindig tökéletesen eligazodni tudó személyek. Semmin sem döbbentek meg, és semmin sem botránkoztatta meg őket. Az ember itt a legveszedelmesebb bűnözőkkel találkozott, és nem ritkán sírni is láthatta őket. S akadtak olyan emberek, akik az életüket kockáztatták, hogy letartóztassanak egyszer már szabadlábra helyezett bűnösöket, akik odakin újra kezdték az ipart. Már harmadszor hivatom ma délelőtt Megré, mondta a főosztályvezető, csak most tudtam meg. Nem volt az irodájában. A főosztályvezető azt sem tudta, hová nézzen, a keze remegett, amikor cigarettára gyújtott. Azt hittem, hogy maga és az emberei elsősorban az ékszertolvajokkal foglalkoznak, azzal a rablással, amely a Victor Hugo sugárúton történt legutóbb. Így is van, felelte a főfelügyelő. Már 11:30, Bluté mellényt viselt, zsebében láncon függő lapos zsebórával. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hol töltötte a délelőttjét. Ez a jelenet még kellemetlenebb volt, mint a rendőrfőnöknél. Először is azért, mert a Quai d'Orfèvre játszódott, és nem egy Megré számára, csak nem idegen helyen. Ebbe az irodába ingújba szokott bemenni egy kis beszélgetésre az éppen soros főosztályvezetőkkel, akik régóta kollégái vagy barátai voltak. Bluté ráadásul még rosszul is játszotta a szerepét. Fogorvosnál voltam, felelte Megré. Gondolom a saját kerületében köteles vagyok felelni, főosztályvezető úr. Számtalan kihallgatáson vettem már részt, a tegnapit leszámítva mindeddig. Egyiknek sem én voltam a szenvedő alanya. Nem tudtam, hogy a bűnügyi rendőrségen az embernek be kell diktálnia a fogorvosa, az orvosa, talán még a szabója címét is. Megértem magát, valóban? Vetette oda gúnyosan a főfelügyelő. Higgy el, megpróbálom beleélni magam az ön helyzetébe, és pillanatnyilag igen kínosan érzem magam a saját posztomon. Felsőbb utasításra teszem, amit teszek. Mit szólna hozzá, ha megkérném, számoljon be óráról órára, mit csinált tegnap délután óta? Benyújtanám a lemondásomat. Próbálja megérteni a helyzetemet. Tudja, micsoda hűhót csap a sajtó az ismétlődő ékszerlopások körül, amelyek meglehetősen arcátlan módon folynak már hónapok óta. A rablások több mint a felét a Côte d'Azur-ön, a Dovében követték el a mi hatáskörünkön kívül. De ugyanaz a banda követte el, vagy legalábbis ugyanazokkal a módszerekkel dolgoztak. A legutolsó rablás tegnap reggel történt. Kiszállt a helyszínre, ahogy szokta? Nem. Elolvasta a nyomozói jelentéseket? Nem. Talált valami nyomot? Ugyanazt a nyomot követtem, amióta a rablások újra kezdődtek. Eredmény nélkül. Valójában még semmiféle bizonyítékom nincs. Valami elővigyázatlanságra vagy hibára, egy látszólag apró dologra várok, ami lehetővé tenné, hogy akcióba lépjek. Igazság szerint ma reggel nem a saját fogorvosához ment, hanem egy bizonyos fogorvoshoz, a Rüd Akaszéban. Ráadásul a maga fogai tökéletesen egészségesek. Gyanúja szerint ez a fogorvos benne van valamilyen módon az ékszerrablásban? Nincs. A második látogatása a szemközti házba vezetett. Ott lakik az egyik informátorom. Az ékszerrablásról beszélt vele? Nem. Hallgasson ide, Megré. Tudja, hogy amikor ide kerültem, a legnagyobb csodálattal adóztam annak az embernek és annak a nyomozónak, akit magában tisztelhetek. Ez mit sem változott. Mondtam már, hogy olyan szerepet kényszerítettek rám, amely egy csöppet sem tetszik nekem. Magát tegnap berendelték a rendőrfőnökhöz, folytatta a főosztályvezető. A rendőrfőnökkel valami olyan ügyről beszélt, amely nem rám tartozik, csak nagy vonalakban ismerem, és nem is akarok többet tudni róla. Mielőtt eljött onnan, a rendőrfőnök nyomatékosan megkérte, hogy se távolról, se közelről ne foglalkozzék ezzel az üggyel, ne beszéljen róla senkinek, még a kollégáinak, a beosztottainak sem. Így volt? Így. A főosztályvezető az előtte fekvő iratba pillantott. Nos, ezek után tegnap körülbelül 3 óráig maradt az irodájában, azután a Rue de la Seine-be ment egy Desiree-hez címzett kis kávéházba. Valamivel később a Rue de Ecole-ban tűnt fel, egy kis szállodában, ahol néhány percig beszélget a tulajdonosnővel. Ennek a két helynek van valami kapcsolata azzal az üggyel, amelyel tilos foglalkoznia? Van. Ezután Javert felügyelő társaságában elment a Rue de Acacia-ba, ott meglehetősen hosszú időt töltött egy Manuel Palmari nevezetű gyanús személynél, akinek informátori szolgálatait igénybe szokta venni. Feltételezem, főosztályvezető úr, hogy azzal a módszerrel figyeltettek, amit az újságírók párhuzamos nyomozásnak hívnak. Nem szólított a főnöknek, mint máskor. El volt keseredve. Ráadásul a nap éppen az arcába sütött, csorgott róla a verejték. Roland Bluté úgy tett, mintha nem hallotta volna a Maigret megjegyzését. Akkor visszament a Quai de Ofevre, magához hivatott egy Barnacle nevű idős nyomozót, és megbízta egy feladattal, azzal, hogy észrevétlenül fényképezzen le egy bizonyos szemét, akivel pedig a rendőrfőnök utasítása szerint nem volt szabad foglalkoznom. Fejezte be Maigret a mondatot. Valamivel később egy Rue Monsieur le Prianci kis bárba ment, Luca felügyelő, valamint a Sorbon egyik portása társaságában az ékszerrablásról folyt a szó? Nem. Arról a fiatal lányról, akiről beszéltem, igen. Véletlen volt, hogy Madame Maigret éppen egy Avenue de la Grand Armée étterembe vitte vacsorázni? Nem. Ahol is kikérdezett egy Landrin nevezetű egyént, és az ő segítségével átnézte egy klub tagnévsorát. Minden pontosan így történt, főosztályvezető úr, bevallom, eszembe se jutott. Utána nézni, vajon követnek-e. Mostanáig én is a sorompó másik oldalán voltam. Ha érdekli, biztosíthatom róla, hogy nekem semmi közöm ehhez a figyeltetéshez, és ami keveset tudok az ügyről, azt is csak ma reggel közölték velem. Hivatalnok vagyok, végig kell csinálnom azt, amivel megbíztak. Írásos vallomást kíván. Ne tegye még nehezebbé a dolgomat, Maigret. Higgye el, én sem érzem magam a helyzet magaslatán. Készséggel elhiszem. Hátra van még az, hogy 24 óra alatt legalább 3 nyomozója kapott magától hatáskörébe nem tartozó megbízást. Más szóval, a maga személyes ügyében jártak el, remélem, hogy nem részesítik megrovásban őket, mivel a rendőrfőnökkel folytatott beszélgetésről nem tudhattak. Tájékoztatnom kell még, folytatta a főosztályvezető, neki is melege volt, megtörölte a homlokát. Tájékoztatnom kell arról is, milyen megoldást sugalmaztak nekem magának, pihenésre van szüksége, az utóbbi időben nagyon sokat dolgozott, s egyetlen napig sem volt szabadságom. Betegszabadságra megy tehát, amely addig fog tartani, amíg ügyének kivizsgálása tart. A főosztályvezető csak nagy keservesen ért a mondani valója végére. Nem mert a vele szemköztülő férfira pillantani, olyasféle zavarban volt, amit akkor érezhet az ember, ha egy vadat le akart teríteni, de csak megsebeznie sikerült. Előreláthatóan csupán néhány napról lenne szó, a szabályzatok értelmében lehetősége van a védekezésre, úgy tudom, hogy leírta már saját vallomását az eseményekről. Maigret nehézkesen állt föl. Köszönöm, főosztályvezető úr. Aztán a másik legnagyobb megdöbbenésére oda ment az ablakhoz. Gondolom, most már ki lehet nyitni. Egymás után kinyitotta az ablakokat, nagyokat cippantott a betóduló meleg levegőből. Aztán egy jó darabig nézte az embereket, akik jöttek-mentek a jó öreg Párizs díszletei között. Betegszabadsága a mai nappal kezdődik, rendben? Maigret bólintott, majd kiment a szobából, a főosztályvezető nem nyújtott kezet neki, de a karját készenlétbe tartotta, hogy megrázhassa a főfelügyelő kezét, ha az felé nyújtaná. De Maigret nem nyújtotta, visszament az irodájába, most nem roskadt le a fotelba, mint előző nap, hanem egyenesen a nyomozók szobájába ment. Luca! Javert! Barnacle-t nem látta. Gyertek be, gyerekek! Egy darabig nélkülem fogtok dolgozni.